Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségével. Énekeljetek neki új éneket, mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Az Úr kegyelmével telve a föld, az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 25. Zsoltárunkat keressük meg, első és második verszakát énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom. Dicsérjük Isten, énekeljük a 458. énekünket valamennyi verszakával, 458. dicséretünket énekeljük. Így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.
Yeah.
valamint segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből. A negyedik részből olvasom az igét, az első 11 verset. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apja által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vette szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azután, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Áldjon. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által magasztalunk téged, mert oly sokszor kértük és oly sokszor tapasztaltuk meg, hogy te gyülekezetünk őriző pásztora vagy. Köszönjük neked, hogy előttünk mész, köszönjük neked, hogy te vagy az, aki, mint a kóborló bárányt összegyűjtöd, összeszeded, ha kell, megmented a szakadéktól, de ha kell, felhozod onnan. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te, mint jó pásztor, kezébe vetted a mi életünket, mosogatod a szennyest belőlünk, gyógyítod sebeinket, vigaszod lehet a veléd vetett hit által. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked. Köszönjük azokat a testvéreinket, azokat, akik a Krisztus útján előttünk jártak. Köszönjük, akik tanítottak bennünket. Köszönjük, akik emberi mértékkel mérve a te eszközödként a hitre jutásunkban egyfajta példát mutattak. És hálaadással köszönjük neked azt, hogyha ők szüleink, nagyszüleink, szeretteink lehettek. Megvalljuk neked, hogy az a kapcsolat, amely szülő és gyermek között van, az sem felhőtlen sokszor. És megvalljuk neked igéd szerint, hogy amely közted és közöttünk van, közted, mint Abbá atyánk, és mint fogadott gyermekeid között, ez sem makulátlan. Engedetlen gyermekek vagyunk. Csalódást okozunk neked, aki szeretettel viseltetsz irántunk. Könyörgünk, Szentlélek Úristen, jöjj közénk, tedd élővé és hatóvá mindazt, amire egyenként és közösségként is szükségünk van. áld meg, kérünk, a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, keressük meg 164. énekünket, első verszakát énekeljük. 164. énekünk így kezdődik, kegyes Jézus Istenünk, te szent igéd hallására. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szentleckében, Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a 4. részben. A 11. verset olvasom újra. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, Pál apostolnak Galatákhoz írott levelében a 4. rész az egyik legfontosabb és leghangsúlyosabb üzenetet tartalmazza. Az apostol, hogy mindezt megértsük és meglássuk, az egyik legszebb és legérthetőbb képet hozza elénk, ez pedig a családnak a képe. A családban beszél szülőről, szülőkről, beszél gyermekekről, és ebben az összefüggésben beszél az örökösökről is. Kiskorúságról és nagykorúságról szól. Azt mondja az apostol, hogy amíg a gyermek gyermek, amíg a gyermek kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától. A szolga azt teljesíti, amit az ura rábízott. És a kiskorúságnak, szolgaságnak vannak olyan elemei, vannak olyan részei, amelyek bizony megkötözik az embert. Szoktuk mondani, hogy gyermekkorunkból hozzuk negatív tulajdonságainknak a zömét. Olyan dolgokat, amelyek belénk égtek, amelyektől nem tudunk megszabadulni, amelyek tulajdonképpen rossz szokásainká lettek. Miért teszed? Kérdezik sokszor a környezetünkben, és nem találunk rá jobb szót, azért tesszük, mert így szoktuk meg. Azért tesszük, mert talán így örököltük. És ebben az esetben az örökség az hordozza a terhes örökséget is. Mert az örökség nem mindig pozitív értelmű és pozitív tartalmú, hanem tele lehet fájdalommal, tele lehet bűnnel, tele lehet kesergéssel, tele lehet emberi értelemmel vett kereszttel. olyan szokások, megrögzöttségek, amelyek nélkül nem tudunk élni. Nem ritka képet említek ma Magyarországról. Talán az sem ritka, hogy éppen a mi környékünkről, bár nem egy valós képet hozok elő. Gondoljátok el, hogy van egy idős ember, talán 80 feletti, aki Magyarországnak egy kis falujában lakik, mert szerettei már nem ott élnek. Talán a 80-as években, talán a 90-es években úgy döntöttek a fiatalok, hogy Budapesthez közelebb költöznek. Ez az idős ember maga gondot visel a hétköznapi dolgairól. 90-hez közeledvén már csak egy kicsiny kertrészt tud megbővelni a hatalmas hektárokból, amelyek egykor a család megélhetését biztosították. Még megfőz magának, de már a bevásárlásban segítségre van szüksége. Egyik gyereke már meghalt. Unokái ritkán látogatják. Másik gyermeke valahol az ország nyugati részén lakik, a jobb jövőt remélte. Abból a családból az unokák már nem is Magyarországon élnek és dolgoznak. Úgy mondják, átjárnak Ausztriába. A faluban van még egy-két rokona, de már távoliak, nem látogatják őket. Néha bekopogtat hozzá a szociális gondozó, hogy bevásároljon neki, hogy a tüzelőt egy picit meghasogassa, legyen gyújtósa. Egyedül maradt. Pedig mindent odaadott gyermekeinek, és mindent odaadott unokáinak. Mindig nagy csomagokat készített, amikor hazajártak a kis faluba, hogy ne legyen gond a városba. Amíg bírta, ellátta őket burgonyával, répával, télire való zöldséggel. És most csak akkor látogatják őt, így mondják, ha tudják. Valójában, hogyha akarják. Mit érez ilyenkor az ember? Mit érez ilyenkor, amikor a gyermekeire, az unokáira, vagy éppen az örököseire gondol? Szomorúságot? Haragot? Csalódást? Az ember ugyanúgy, mint ahogyan Pál apostol életében többször egy határponthoz ér, és magában keresi a hibát. Hol rontottam el? Mi volt az, amit nem kellett volna megtennem? Hiba volt az életben elengedni őket? Hiba volt, mert magamra hagytak, elfordultak tőlem? Érezhető ebből a hétköznapi példából, ez egy kitalált példa, a csalódás. Az a fajta keserű látás, amely sokáig a Prédikátor könyvét is jellemzi, a hiába valóság. De kedves testvérek, nem kell a szomszédba mennünk nekünk a csalódásért, nem kell a szomszédba mennünk, hanem ott van a mi életünkben is. Ott van, ami mindennapjaink van. Csalódunk emberekben, csalódunk barátokban, csalódunk szerelmekben, hitves társakban, férjben, feleségben. Csalódunk tanárban és papban, csalódunk munkahelyünkön, csalódunk még a templom világában is. Átérezhetjük az apostol fájdalmát, amit kimond. Attól félek, hogy hiába fáradoztam értetek. Kedves testvérek, ez nem a búcsúzásnak a perce, nem egy lezárás története, hanem az átgondolásnak a mai alkalma Isten tisztelete. És nem is a lelki pásztor mondja ezt, miért mondaná, nem teheti, hanem az Isten igéje kérdezi, meddig jutottunk, hová értünk a mi életünkben, a mi hitünkben. A napokban olvastam egy kis történetet arról, amely történet elmondja, hogy Jézus Krisztusba vetett hit és a Krisztusban való élet az mindaddig meddő és mindaddig üres, amíg valaki nem érzi, hogy abban is lehet előrébb lépni. No, nem úgy, hogy egyik kurzust kiárva belép a másik kurzusba, hanem a hitben való előre lépésnek a lényege a szolgálat. Hogy egyik helyről a másikra eljuthatok. De ahhoz, hogy ezt megtehessem, ahhoz, hogy én magam szolgálhassak, ahhoz meg kell látnom, mi reformátusok, valljuk be őszintén, hogy ilyenek vagyunk, és ezt örömmel vállaljuk, hogy meg kell látnunk, hogy Isten hogyan szolgált értünk. Nem úgy, hogy először mi mit szolgáltunk az Istennek, hanem arról beszél az ige, hogy Isten hogyan szolgált nekünk. Az apostol is megkeveredik szinte ezek között a szavak között, amikor azt mondja, miután megismertétek Istent, pontosít, vagy még inkább Isten ismertette meg magát veletek. Isten volt az, aki kezdeményezte mindezt. Dietrich Bonhoeffer, a 20. század egyik legcsodálatosabb teológusa, elmondja azt, hogy számára Jézus Krisztus milyen rendkívül fontos dolgokat tett meg. Az ő teológiájának a lényege az, amiről itt Pál apostol a Galatákhoz írott levélben szól, és ebben a negyedik részben csendesen megbújtatja ezeket a szavakat. Azt mondja, hogy Isten helyettes munkája az, ami a lényegét adja a kereszténységnek. Azt mondja a Dietrich Bonhoeffer, hogy az a fajta helyettesítés, ahogyan Isten belép a mi életünkbe, ez négy formában jelent meg. Krisztus ezt négy lépésben tette meg, és tulajdonképpen minden hitnek ez a négy lépés az alapja, és az egyháznak ez lehet a küldetés, ezt felismerni, ebben élni, és ezt megismertetni másokkal. Azt mondja, az első helyettesítő lépése Istennek, határ átlépése Istennek, itt ebben a részben olvastok a negyedik részben, hogy eljött erre a földre. Hogy megtestesült, hogy emberré lett. Hogy az ember a maga, így fogalmaz Bonhoeffer, autonóm etikai felelősségében ítéltessék meg. Ezért lesz emberré. Hogy megértse és meglássa az Isten, hogy milyen az, amikor az ő személye célpont. A bűnnek a célpontjává lesz. Krisztus teljes egészében magára veszi a mi emberségünket. És aki mást mond, az nem nekem mond ellent, hanem ellene mond a Szentírásnak. Krisztus nem csak látszat ember életet élt, hanem olyan életet, amely a születéstől, az anya méhből való megszületéstől egészen a halálig terjed. Aztán a második nagy határ átlépése Jézus Krisztusnak az volt, hogy a törvényt betöltötte. Krisztus maradék nélkül belép Izrael népének a közösségébe. A törvény alá helyezi magát. És betölti a törvényt. Nem véletlenül olvassuk, az apostol így érti a törvényt, hogy Krisztusra vezérlő mester. És a törvénynek minden haragját, minden keserűségét, minden korlátozását magára veszi. Mert az ember megszegte a törvényt. Az ember csődöt mondott a törvénnyel szemben. Mert ha nem mondott volna csődöt, akkor lehetne a törvényből üdvösségünk. Második határ átlépése Krisztusnak az, hogy betöltötte a törvényt. A harmadik az, hogy Krisztus meghal a kereszten. Ezt szoktuk mondani mi magunk között, reformátusok, erre nagy hangsúlyt teszünk, a nagypénteki üzenetnek, a helyettes elégtételnek, de ez a harmadik helyettesítése az Istennek, hogy meghal a kereszten, hogy Isten haragját is magára veszi. Áldozata helyette személyi áldozat. Nem az élet javaknak a feláldozása. Nem arról van szó, hogy valamit odaad az életéből. Az ószövetségi törvényben mindig ezt tapasztaltuk, hogy valamit a sajátjából az illető oda helyezett az oltárra. De itt Krisztus áldozata ennél sokkal nagyobb. Nem az élet javaknak a feláldozása, nem a liszté, nem az olajé, nem a galambé, nem a hízott borjúé, hanem az ő életéjé. Az ember a maga bűnéért, mondja a káténk, eleget nem tehet. A kereszten viszont Jézus ezt megteszi. A kereszt a bűnök valóságos büntetése. Krisztus éppen arra a helyre lép, mondja a mi káténk, ahol a bűnös embernek kellene állnia. Mint hogyha ő maga követte volna el. Krisztus harmadik helyettesítése a kereszt. És végül van a negyedik. Krisztus negyedik helyettesítése az, hogy ő feltámadt. Hogy a feltámadásban Isten igazolta őt, mert igaz volt. És a feltámadásban Isten megigazította az embert is, aki nem volt igaz. Minden igazság tehát attól jön, aki emberré lett, aki a törvény alá vettetett, aki megfeszítetett, és aki feltámadott. Ez a lényeg, mondja az apostol. Ez a mindenkori hitnek az alapja. Pál apostol sokszor ezt így foglalja össze, hogy én nem akarok tudni másról, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről és feltámadottról. Az első korintusi levél 15. részében a nagy feltámadás himnuszban mondjuk így, azt mondja az apostol, hogy Jézus Krisztus az írások szerint meghalt, és ugyancsak az írások szerint feltámadott. Nos, kedves testvérek, ez a mi örökségünk. Ez, ami bennünket szabaddá tesz. És ezzel kapcsolatban kérdezi Isten, vajon mi ezt fontosnak tartjuk-e? Vajon meghatározza lényegünket? Isten megtöltötte a te életedet az ő életével. Isten gondoskodott arról, hogy fiának hívjon téged. Vajon te fiaként élsz-e? Vajon látod-e ennek az örömét? Látod-e ennek a szépségét? A hívek ekkor Galáciában ezt elfogadták. Megértették. Elhagyták a világi elemeket. Azt szoktuk mondani, hogy megtértek. Visszatértek az Istenhez. És az apostol most fél, reszket. Vajon mindaz, amit elmondtam nektek, az ott van a szívetekben? Életté lett-e? Szabad emberek vagytok-e? Vagy pedig visszafordultok? Visszatértek? Valógy bevallja az ember, hogy csalódik az Istenben. Hányszor láttuk már mi is. Valaki elindult, valaki megtért, azt mondta legalábbis, és utána pedig visszatért oda, ahol korábban volt. Beszél erről Jézus is. Ráadásul a dolgoknak a neheze az, hogy ugyanezeket a görög szavakat, görög igéket mondja. Nagyon keményen az Ószövetséget idézi Péter apostol egy alkalommal, hogy a kutya visszatér a maga okádására. Ezt mondja. Ez a visszatér szó van itt. Úgy tűnt, hogy elhagyta, úgy tűnt, hogy maga mögött van, és mégis visszatér oda, ahol volt. Jézus ezt egy másik példával mondja, azt mondja a mi Urunk, hogy amikor elhagy valakit a gonosz lélek, és a gonosz lélek után nem költözik bele az Isten, akkor heted magával tér oda-vissza. Ez a szó szerepel. Ez a visszatér szó szerepel ebben a jézusi példázatban. És hogy azt mondja Jézus, hogy annak az előző dolga jobb volt, mint az utóbbi. Kedves testvérek, megfoghatatlan, hogy az ember az Isten csak próbának tekinti. És azt mondja, nem az van, amit én akarok, akkor elhagyja. Elhagyja azt, aki sohasem volt az övé. Itt az igében egy teljes visszaesésről van szó. Olyanról, amikor az ember visszautasítja Isten ajándékát. Olyanról, amikor az ember ismét rabszolga akar lenni. A galáciabeli gyülekezetet a törvény kísérti. Újra felvenni a törvényt, annak ceremoniális részét, annak étkezési részét, újra annak szokásai szerint élni, szemben az Istennel. Jámbor dolognak tűnik mindez. Valójában hitetlenség. Vajon veled nem történt-e már ez meg, hogy amire nemet mondtál Jézus Krisztusban, a szépen igyekszik visszalopni magát a te életedbe. Ha ez így van, akkor nem fordultál oda teljes egészében Istenhez. Lehetetlen, hogy ugyanazok a dolgok uralják az életedet, csak most már Isten nevével fémjelezve, mint amiktől korábban elfordultál. Az apostol lényegi kérdésről beszél, nem mellékes kérdésről. A legfontosabbat, Jézus Krisztust állítja példából, akit atyádnak szólíthatsz, aki eljött érted, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert azt mondja másút, de ebben az összefüggésben, a rómaiakhoz írott levélben az apostol, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok a félelemre, hanem a fiúságnak a lelkét kaptátok, aki által ugyanazt kiáltjátok, mint itt a Galata levélben, Abbá atyám. Igen. Ugyanazt mondhatod Jézus Krisztusban, mint amit a te urad mondott. És ezért, ha ezt kimondod, akkor már többé nem vagy rabszolga. És azt mondja az ige, hogy soha többé nem vagy rabszolga. Nincs visszaút, hanem gyermek. És ha gyermek, akkor egyben örökös is. Az ige ezt mondja szó szerint, te vagy Isten által. Ennek az egész változásnak a szerzője, amit Isten véghez visz benned, ő maga. Ne engedd, hogy visszatérj. Ne engedd, hogy a pogányságot tiszteld. Ne engedd, hogy valami egészen más jelenjen meg az életedbe. Valami szokás, valami megrögzöttség, valami bűn a múltból. Engedj Krisztusnak, a te uradnak. És ha ez megtörténik, akkor már nem, még nem is vallásos szokásokhoz fogsz ragaszkodni, akkor már számodra nem a vallásos kell lesz a legfontosabb, ezt is meg kell tennem, meg azt is meg kell tennem, és valamifajta új törvény sáncai mögé bújsz, nem új szabályokat keresel, nem azokhoz méred a te életedet, és nem a sáncok mögül önelégülten tekintesz ki, vagy kudarcot valva szorongsz, aggályoskodsz, hanem Jézus Krisztusban élsz, aki belépett a te életedbe. Belépett úgy, hogy emberré lett, hogy a törvény alá vetette magát, hogy meghalt és feltámadott. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére. 469. dicséretünket énekeljük el mindegyik verszakával. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, bocsásd meg nekünk, hogyha a csalódások forrása az én személyes életem, bocsásd meg, hogyha miattam csalódnak az emberek te benned. És bocsásd meg, hogyha én vagyok, mi vagyunk embertársaink csalódásának oka. Köszönjük, hogy te mégsem mondtál le rólunk, hanem utánunk jöttél, megmentettél. Köszönjük, hogy Jézus alapvetően a csalódott világért és a csalódott emberért jött, hogy megváltoztassa az életét. És amíg érünk, addig nem zárul le ennek a lehetősége. Köszönjük, hogy ma is itt van ennek a lehetősége. Jöjj! Urunk Jézus, jöjj és igazgass bennünket. Jöjj, hogy mi visszatérhessünk még hozzád, hogy ne a bűn körforgásába éljünk és oda térünk vissza, hanem eredeti rendet szerint hozzád. Köszönjük ezt neked, hogy ma is lehetséges. Ágoston az egyházatya és Urunk így mondta, nyughatatlan az én lelkem, amíg benned nem nyugszik meg, Uram. Könyörgünk, Urunk, ezért a világért. Könyörgünk, Urunk, a békéért Ukrajnában, a Közel-Keleten, Afrikában. Könyörgünk, Urunk, betegjeinkért. Könyörgünk gyermekekért, diákokért. Könyörgünk azokért, akik számadásra készülnek, konfirmációban, érettségi vizsgán. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért. Csobánkai gyülekezetünk is együtt könyörög, Urunk, azokért a családokért, akik az elmúlt héten megfosztottnak érezték magukat. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy elhunyt testvérünk látogathatta az imaházunkat, hallhatta Isten igéjét, elfoglalhatta itt a helyütt felesége egykori székét, padját. És könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, gondok testvérünk családjáért is, hiszen ők is vigasztra szoruló emberek, amikor bizonyosságuk van, akkor is, hogy könnyeiket te törlöd le. Imádkozunk, értük. Hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Most ki csendes könyörgését mondhatja. Köszönjük, hogy meghallgatod, Urunk, csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretnénk megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Szeretettel hozzuk a Maros Szentgyörgyi gyülekezet köszöntő szavát. Köszönettel fogadtam, kedves testvérek, hogy az elmúlt héten Csobánkán a kárpátaljai testvéreink megsegítésére 62 000 forint adomány érkezett, ezt az adományt már átutaltuk református szeretett szolgálatunknak. Jelzem, hogy a mai napon presbiteri gyűlésünk lesz 18 órától. Jövő héten, hétfőn, a holnapi napon 16 órától gyülekezetünk ellenőrzésére a vizitációra kerül sor, 16 órától lesz iratvizsgálat, 18 órától pedig beszélgetés pomázon a gyülekezeti házban. Kérem testvéreimet, gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására magyarországi református egyházunkat, a 0066-os gyülekezetünket pedig alapítványunk megjelölésével támogathatjuk. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2015. április 15-én életének 70. évében elhunyt Oláh Gyula testvérünk. Temetése 2015. április 30-án, majd egyen reán következő péntekünkön, vagy csütörtökünkön lesz a csobánkai temetőben 15 órakor. Tehát 30-án 15 órakor lesz a csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló családnak. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2015. április 15-én elhunyt Herman Árpád, budakalászi gondnok testvérünk, temetése 2015. április 22-én szerdán 14 órakor lesz a budakalászi Csalogár utcai köztemetőben. Együtt gyászolunk mi is a családdal, hiszen Árpi bácsit gyülekezetünk jól ismerhette, kezének munkája több helyütt felelhető itt a mi imaházunkban, például az úrasztalában. Jól mondtam, gondolom, nem? Nem. A kinti munkákban, haramlábban, a kakasos tetőben, elnézést kérek, hogy de a budakalászi avakkeret, a budakalászi úrasztalát viszont ő készítette. Így. Jó. Igen. Árpi bácsi munkáját. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 17 órakor imaóránk Pomázon, 18 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kont Zoltán nagytisztelt úr szolgálatával Kékkereszt alkalom Pomázon, és bibliaolvasókör is lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, Kont Zoltán nagytisztelt úr szolgálatával csütörtökön imaóránk Csobánkán. Pénteken 6 órától szülői értekezetet tartunk a 2015-ben konfirmálók szülei részére. 19 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. 9:30-kor szombaton kirándulást tervezünk a Gyopár forráshoz. Találkozása parókia előtt lesz Pomázon. Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat is erre a könnyű sétára. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Kedves testvérek, még két hirdetnivalót szeretnék megosztani veletek. Mindkettő a múlt héthez kötődik, két örömteli hír. Horváthegyi Olivér evangélikus lelkipásztor testvérünknek megszületett harmadik gyermeke, Jakab. Jakab testvér érkezéséről szólt az elektronikus hír, és ugyanígy egy elektronikus hírt kaptam, hogy Kont Zoltán nagytisztelt úrnak is megszületett Kerecsen Zoltán nevű fiú gyermeke a napokban. Isten áldja és őrizze meg őket. Egy picit így a szolgálat miatt bizonytalan vagyok, de még mi személyesen nem beszéltünk, hagytam neki, hogy egy picit most oda figyeljen, figyelmezzen szeretteire, első gyermekére és kedves feleségére. Kedves testvérek, a hirdetések végeztével Isten tiszteltünk vége is elközelített. Záró énekünket keressük meg. A 265. énekünknek az utolsó két versszakát énekeljük, a 6. és a 7. versszakát. A 265. énekünk 6. versszaka így kezdődik: ő benne vest halálunk jó reménységedet. Meg minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.